Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, és tényleg nagy öröm, hogy itt lehetek Balatonfüreden. Nem is tudom már, mikor voltam itt, elég régen, ha jól emlékszem. Vagy lehet, hogy nem elég régen, aki ezt mindenki ítélje meg maga. Csak annyit erről, hogy meg is kellett azt kérdeznem azért a Kaucsai testvértől, hogy valami aktualitás a gyülekezetben, és azt hallottam, hogy nálatok is most mennek a választások. Ugye, ha jól emlékszem. Nem politikai beszédet szeretnék mondani semmiképpen, nem pártoskodni, de mindenképpen ezzel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot nektek elmondani. Jó, és nagyon remélem, hogy bátorító üzenet lesz az, amit mondanék nektek. Először is, hát vannak gyerekek, úgyhogy én a gyerekeknek szeretnék mondani egy történetet. Halal, ha szabad. Ide előre jönnek egy kicsit? Látom, vannak ott gyerek, nem jönnek előre? Ott is végighallgathatják nyugodtan. Meg itt is vannak gyerekek, látom. Na? Ajnó, ugye? Ha olyan nagy lett. Képzeljétek el. Nagyon jó. Képzeljétek el, hogy ez a történet, ez biztos itt van egy kis hely. Köszönjük. Hogy egy nagyon rövid történet lesz. Történik, hogy tiszer, van tesótok? Mindenkinek van.
Nekem nincs.
Neked nincs?
Nekem van.
Neked van, nagyon jó.
Meg a Olivernek is.
Igen, ez nagyon jó. Hát, és szeretitek a tesótokat? Szeretitek? Hát, nem volt olyan meggyőző. Igen? Szeretitek? Igen? Nagyon jó. Azért kérdezlek csak benneteket, mert hogy a történetben két testvérről van szó, mégpedig úgy játszódott ez a történet, hogy egyszer az egyik testvér, az egyik kisfiú, nevezzük őt mondjuk Tominak, de hogy nevezzük, mert a másikat pedig nevezzük mondjuk Zolinak, jó? És akkor az történt, hogy Tominak egy nagy autóbaleset lett, képzeljétek el. Sajnos ez egy rosszul kezdődik ez a történet, mert az autóbalesetben szegényke annyi vért vesztett, tudjátok, hogy a vérre miért van szükségünk? Na miért van szükségünk, tessék?
Mert nincsenek
olyan a szíved. Leáll a szíved, nagyon jó, bizony, hiszen a vér szállítja ugye az embernek mindenhol az összes testrészébe a szükséges dolgokat, és hogyha nincs vér, akkor bizony, akkor nem szállítódik, és akkor az ember nem tud élni sajnos. És hát az történt, hogy ez a Tomi, ez nagyon sok vért vesztett, képzeljétek el ezzel a balesetben, és a vérátömlesztésre volt szüksége. Na, hallottatok-e már arról, hogy vérátömlesztés? Milyen ez a vérátömlesztés? Tudja valaki? Nem tudja senki? Képzeljétek el, az történik, hogy egy másik ember vérét beletöltik abba az emberbe, aki sok vért veszített, azért, hogy legyen elég vére. Ez a vérátömlesztés. Na most nem mindegy, hogy melyik ember vérét töltik bele. Mert annak a két vérnek nagyjából egyeznie kell. És éppen azért mit gondoltok, hogy kinek a vére a legalkalmasabb, hogy beletöltsék a másik emberbe? Na? Hogyha ugyanolyan vért keresünk, akkor vajon kire van szükség szerinted? Nagyon jó, tesójára, bizony. Tesójára, vagy valami családtagjára. Úgyhogy az apuka leült, képzeljétek ezzel a Zolival, és azt mondta neki, hogy hát Zolikán van egy kis gond. Azt mondta, hogy Tomit nagy baleset érte, és bizony annyi vért vesztett, hogy vérre van szüksége, de nem mindenkinek a vére jó, csak valakinek a családból, és a tiéd a megfelelő, azt mondta, képzeld a Zolinak. És azt mondta az a Zolinak, odaállított az apuka ezzel nagy-nagy dilemma, egy nagy-nagy kérdés előtt, hogy vagy odaadod-e a véredet a testvérednek egy kicsit. Tehát ugye nem az egészet kell odaadni, csak a véréből egy jelentős részt azért, hogy a testvére tovább tudjon élni. Na most azért annyit, hogy ne ijedjetek meg, hogy akinek a vérét leveszik, és belepumpálják a testvérébe, az nem hal meg, jó? Hanem annak lemarad elég vére, szerencsére, nem veszik le az összes vérét. Úgyhogy csak a vérátömlesztés azt jelenti, hogy ő ad vért, és ad vért a testvérének. Hát ez a Zoli nagyon elkezdett gondolkodni, hogy hú, hát azért egy tű, kaptatok már Zolit?
Én
igen. És milyen volt?
Jó volt? Én nagyon picsiga voltam.
Igen?
De picsiga.
És fájt?
Meg
hát ott fog. Hát is. És fájt?
Nem
fájt. Vért vettek már valakitől? Tőled vettek? Igen. Nem? És képzeljétek el, hogy ezt tűvel megmond, de nem egy nagy dolog, de azért fájdalmas egy picit. Ugye az ember nem szeret, ezért még én sem. Felnőtt vagyok, de még én is. Még egy gyerekkoromban is futottam, amikor akartak venni.
Úgyhogy...
És úgyhogy nem nagyon akarta ez a Zoli, de aztán azt mondták neki, hogy a testvére, a Tomi, az csak úgy fog élni, hogyha ad neki vért. Na és akkor elhatározták, hogy jó, rendben van, lefeküdt a kórházi ágyra, beszúrtak neki ide a vénájába, de nem kellett ő nagyon megijedni, beszúrtak neki a vénájából, levették neki a vérét, és adtak Tominak. És képzeljétek, ez a Zoli, amikor ott feküdt, akkor azt mondta, mikor kihúzták neki a tűt és végzett az orvos vele, akkor azt kérdezte, apa, mikor fogok meghalni?
Semmikor.
Igen, semmikor. Képzeljétek el, hogy azt hitte, mert ugye nektek is csak én mondtam el, azt hitte el, hogyha az ő vérét leveszik és odaadják a testvérének, akkor a testvére élni fog, de ő meg meghal. De ez nem így van, csak segített neki. De milyen fantasztikus dolog, hogy ez a Zoli még azt is vállalta volna, hogy akár meghal a testvére, hogy a testvére élhessen. Na hát szerencsére azért, hogyha a történet nem is olyan nagyon, várjál, reméljük, hogy happy end lett a vége, hogy boldog mindenki, de hogy ne ijedjetek meg ettől, szerencsére nektek nem kerül ilyen sorsa se, igaz? De azért szeretitek a tesót? Szereted a kicsit? Igen? Szeretitek a tesótokat? Sok mindent megtennétek érte? Igen? Mindenki szeresse nagyon a testvérét. Na azt szerettem volna elmondani, hogy képzeljétek el, hogy az Úr Jézus az annyira szeretett minket, hogy odaadta a saját életét azért, hogy mi élhessünk. De ő neki tényleg oda kellett adni, nem úgy, mint Zolinak. Zoli csak azt gondolta. De az Úr Jézus lejött, meghalt, azért, hogy mi egyszer élhessünk majd. Hogy legyen örök életünk. Ő annyira szeretett bennünket. Jobban szeretett bennünket, mint a mi tesónk. Szeressétek ti is nagyon a tesótokat, meg az Úr Jézust is azért, jó? Köszönöm, hogy meghallgattatok. Egy hosszabb biblia szöveget szeretnék elolvasni nektek a választások kapcsán. Egy olyat, amit biztos, hogy ti is olvastatok már sokszor, de nem árt feleveleníteni, jó? Méghozzá Korintusiakhoz írt első levél 12. fejezetét 1:1-ben szeretném elolvasni, ha remélem lesz türelmetek végighallgatni. Mégpedig így szól. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Isten lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint. Egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy lélek által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek, külön amint akarja. Mert amiképpen a test egy, és sok tagja van az egy testnek, tagjai pedig, noha sokan vannak mindegy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen a lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, vagy nem a testből valóé azért? És ha a fül ezt mondaná, mivel hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből valóé azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként, mindeniket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag van,
ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy viszont a fej a lábnak, lábaknak, nem kelletek nékem. Sőt, sokkal inkább, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk, és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkeszti egybe a testet, az alávalónak nagyobb tisztességet adván. Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, akár tisztességgel illetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. És pedig némelyeket rendelt az Isten az Anya Szent Egyházban először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul, azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolókat, kormányokat, nyelvek nemeit. Avagy mindnyájan apostoloké? Vagy mindnyájan profétáké? Vagy mindnyájan tanítóké? Vagy mindnyájan csodatévő erőké? Avagy mindnyájuknak van egy gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnaké nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznaké? Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek. Bocsánat, hogy ezért ilyen hosszú volt, csak azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy mindannyian tudjuk. Tudjátok miért? Mert ez a gyülekezetről szól. Ez arról szól igazából, hogy a gyülekezetben mindenkire szükség van. És azt mondja, hogy még kiváltképpen mutatok nektek egy utat, és mit mutat nekik? Mi jön ezután? A szeretet himnusza. Ugye ismeritek Korintus első vagy leveléhez, Korintusiakhoz itt első levél 13. fejezetét, a szeretet himnusza, és akkor elmondja. Ez a kiváltképpen való út. Azt mondja, hogy a gyülekezetben mindenkire szükség van, és mindenki szeresse a másikat. Erről szól tulajdonképpen, amit elolvastam. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog, az, hogy ugye ezt Krisztus alkotta meg. Vissza fogok erre térni. Mit jelent tagnak lenni egy közösségben, és milyen közösségben lehetünk tagok? Hát nem tudom, hogy szabad-e ilyet kérdezem. Én elég sok közösségnek a tagja vagyok. Kinek van mondjuk Tesco klubkártyája? Nekem van. Vagy Supershop kártyája a Spar üzletekben, ugye? Itt jó néhány ember van. Egy közösségnek a tagjai vagyunk, de milyen jó, hogy nem kell ismernünk a többieket annyira. Nagyon láthatatlanul vagyunk egy közösségnek tagjai. Lehetünk ilyen törzstagok egyes klubokban, és nagyon-nagyon sok mindennek. De hát ugye lehetünk osztály közösségnek tagjai fiatalabbként, vagy csoportnak tagjai, vagy hát ugye mindenki, nagyon remélem, hogy tagja legalább a családnak, mint közösségnek, a legfontosabb közösségnek. De ugye általában azokat a közösségeket, amiket először említettem, azok valamilyen díjjal bizony járnak, valamilyen kötelezettséggel járnak egyik-másik, és akkor úgy lehet az ember. Legalábbis regisztrálnia kell, és egy csomó mindent el kell magáról mondania ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen klubnak, vagy egy ilyen közösségnek a tagja legyen. És általában ezek a közösségek el is várják a tagjaiktól, hogy megfelelőképpen viselkedjenek, vagy a szervezet célkitűzéseivel azonosuljanak. Na de igazából, tehát lehetünk mi sok ilyennek a tagjai, de mit jelent vajon Krisztus testében tagnak lenni? Ez egy nagyon fontos kérdés. Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, azt a kijelentő módot, amit Pál használ. Nem arról van szó, hogy legyetek majd ti Krisztus teste, tehát nektek, mint a füredi gyülekezetnek, nem azt mondja Pál apostol, vagy Jézus Krisztus az ige által, hogy legyetek Krisztus tagjai, hanem mit is mond? Jelen időben azt mondja, hogy ti azok vagytok. Tehát nincs appelláta. Ez nem az lesz, hogy a jövőben megvalósulandó feladat, és majd nektek úgy kell élni, hogy majd megvalósuljon, nem. Azt mondja, ti a Krisztus teste vagytok. Mi vagyunk a Krisztus teste a magunk valóságában. Minden gyengeséggel és erőtelenséggel együtt. És ez egy nagyon nagy felelősség. Nem arról van szó, hogy legyetek Krisztus teste, nem feladat, és ez egy kitűzött eszmény, hanem egy valóság. Azt mondja Isten, hogy mindenki a gyengeségével az ő teste. Mindenki, mindannyian. Ez a valóság. Két nagyon fontos, nagyon nagy felelősség ez a dolog, és két nagyon fontos, hát hogyha lehet azt mondani, veszélyre hívnám fel a figyelmet. Az egyik veszély az az, hogyha természetesen, hogyha figyelmesen elolvassuk ezt a szöveget, akkor nem biztos, hogy beleesünk ebbe a hibába, de az egyik veszély az az, ekkor egy gyülekezetben és egy ilyen tagságban, hogy amikor egy kicsit magas az önértékelésünk. Nagyon remélem, hogy ha jól tudom, a Füreden nem ez a probléma. Tehát, amikor magas az önértékelés, de volt olyan gyülekezet, ahol ezt el lehetett mondani, mert éppen ez volt a gond, amikor azt gondoljuk, hogy mi alkalmasabbak lennénk a feladatra, mint az, akit esetleg a gyülekezet megbízott. Vagy az a feladat, amit esetleg mi kaptunk, az egy kicsit kevés. Ennél mi többre vagyunk hivatottak, és jobban meg tudjuk oldani a feladatokat. Na most, nagyon fontos, mikor Jézus kiküldte a tanítványait, elmondja azt, hogy kiket. Bizonyára tudjátok. Fel tudnám olvasni nektek ezt igazából név szerint, hogy hogyan tette Jézus Krisztus. Mikor elküldi a tanítványokat, akkor meg is nevezi őket, hogy ki kicsoda. András, Péter, Filipp, mindenkit felsorol név szerint, és azt mondja, hogy ők. Van egy névsor, és nagyon-nagyon fontos szerepe van ennek a névsornak. Mert nem csak azt jelenti, hogy ezek néven vannak nevezve ezek az emberek, hanem azt jelenti, hogy személyre szabottan mindenki kap egy feladatot. És azt is jelenti, hogy ezt a feladatot átpasszolni nem lehet. Mert ez a feladat az enyém, ez a feladat a tiéd, ez a feladat azért, aki meg van nevezve. És azt gondolom, hogy ez igaz arra is, hogyha Jézus Krisztus elhív téged. Hogyha elhív Jézus Krisztus, és azt szeretné, hogy kövesd őt, akkor ez egy nagyon fontos és nemes feladat. És egy nagyon nagy megtiszteltetés. És ne ruházd át másra. Óriási hiba lenne átruházni másra. És amikor azt mondja, hogy megbíz egy feladattal a gyülekezeten belül, akkor sem átruházható a feladat. Isten gyermeke, Isten tanítványa név szerint kapja a megbízó levelet, ezt a mandátumot, és másra át nem ruházható, nem át nem terelhető, és neki kell elvégezni. Vannak olyanok, akik azt gondolják ennek ellenére, ilyen tanítványosdit szeretnének játszani, és azt mondják, akinek nincsen felhatalmazása erre, mondjuk egy gyülekezeti felhatalmazása, emlékezzetek arra, van az Apostolok Cselekedetei című könyvben a 19. fejezetben egy történet leírva, ahol is úgy nevezi az apostol, hogy Skéva fiai, 7 fia volt, azt mondták, hogy hát ez biztos olyan nagyon jó kaland lehet, olyan jó történet, mi is menjünk és üzzünk ördögöt, mert hogy a tanítványok tudnak ördögöt üzni, meg Jézus tudott ördögöt üzni, akkor próbáljuk meg mi is. És akkor mindenféle felhatalmazás és mindenféle gyülekezeti elküldés nélkül odaállítanak, és megpróbálják. És mit mondanak nekik az ördögök? Emlékeztek erre? Azt mondják az ördögök, amikor látják, hogy Jézust ismerjük. Azt is tudjuk, hogy Pál kicsoda, őt is ismerjük. De ti kik vagytok? Ugye nagyon veszélyes, amikor tulajdonképpen megalázzák őket így az ördögök, és kinevetik őket, és azt mondják, hogy ismerjük, tudjuk, hogy Jézusnak volt küldetése, Pálnak is volt küldetése, ti kik vagytok, nem is hallottuk rólatok sose. Az elhívás és elküldés, ez egy nagyon fontos dolog. És nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ezt a mandátumot és ezt az elküldést a Jóisten adja. Tudjátok, egy hihetetlenül fontos, hogy azt mondja Jézus, hogy ti vagytok Krisztus teste. Ti vagytok Istennek tulajdonképpen a teste, azt lehet mondani. Vagyis, hogyha a gyülekezet megbíz valakit egy feladattal, az olyan, mint a maga Jézus Krisztus bízná meg. Lehet erre azt mondani, hogy nem? Na majd erre később visszatérek, jó? Ezen a pályán nincsen helye azoknak, akik nem küldetnek el. Azt mondja a római levél 10. fejezetben, mi módon szólnának, ha nem küldettek el, pedig sokan megpróbálják. Nagyon félre tudjuk érteni sokszor a mi küldetésünket, és néha túlértékeljük a mi szerepünket, néha meg alul. Ez lesz majd a másik feladat, másik nagy probléma. De hogy mennyire rosszul látjuk néha a dolgokat, egy repülőtéren egyszer egy nő a beszállásra várva, mikor már megvolt mindene, és már csak arra kellett, aki utazott már repülővel, tudja, hogy ilyenkor nagyon hosszúnak tűnik az a várakozás, sokkal előbb ott kell lenni a repülőtéren, és hogyha már mindent elintéztél le szerencsésen és sikeresen, akkor még mindig van lehet egy órád, vagy még több is, amíg arra kell várni, hogy kinyissák a kaput, és beülhessen a repülőgépre az ember. És ez a nő elment és vásárolt magának egy újságot, és vásárolt magának egy csomag kekszet. Aztán leült egy padra, ahol ült szembe vele egy férfi, vagy egy asztalhoz, ahol ült szembe vele egy férfi, mert hát ott már kevés a hely. Amúgykor éppen, amikor én utaztam repülővel, akkor annyira kevés ott vele, úgy képzeljétek el, annyi ember jár mostanában a repülővel, hogy le se tudtunk ülni. Tehát egyszerűen állva vártuk végig azt az időt, amíg végre megnyitják a kaput, és el tudunk menni majd a gépig. Tudjuk, hogy melyik kapu fele kell mennünk. Úgyhogy állva kellett, egy hely nem volt. Így akkor az emberek leülnek egymásra szembe, egymás mellé. Máskor biztos nem tennék, de ilyenkor a hely szűke miatt muszáj. És leült ezzel az illetővel szembe, és elképedve vette azt észre, hogy az asztalon levő kekszét ez az illető elkezdi majszolgatni. Az illető vette egy kekszet, és megette. És akkor az a nő is tüntetőleg fogta, és belenyúlt a saját kekszébe, és megette. De ez az illető nem vette a lapot, hanem belenyúlt ismét a kekszet zacskóba, és megint vett, és megint evett. Ez a hölgy ez nagyon mérges kezdett lenni, és belenézve a férfi szemébe újra. De a férfi nem jött zavarba egyáltalán, hanem újra kinyújtotta a kezét egy kekszére, és ő is evett. És így ették folyamatosan egyre gyorsabban a kekszeket, és akkor a legvégén már nagyon bosszankodott ez a hölgy, és a legvégén, amikor már úgy látta, egyetlen egy keksz maradt, akkor ez a férfi benyúlt érte gyorsan, elvette, kettétörte, felét visszatette az asszonynak, és elment. És ez a hölgy nagyon fel volt háborodva ekkor, és azt mondta, hogy ilyen arcátlanságot, hát hogy képzeljék ezek, mikre nem vetemednek? És gyorsan azt még, hogy nehogy véletlenül hozzányúljon ahhoz a félhez, megfogta az zacskóstól azt az egy kekszet, és betette a táskájába. És akkor vette észre, hogy az ő keksze felbontatlanul ott van a táskájába. Hogy néha annyira félreértjük a dolgokat, és mennyivel máshogy nézett ki ez a férfi szemszögéből ez a történet, nem? Hogy ő neki valóban a saját keksze volt. Hogy néha azt gondoljuk, hogy mi ezt sokkal jobban látjuk. És nagyon fel vagyunk háborodva. De aztán közben rá kell, hogy jöjjünk, hogy lehet, hogy nem mi látjuk jól. És hogyha persze mi benn vagyunk a történetben, és rólunk szól, akkor meg még inkább elfogultak vagyunk. Úgyhogy erre nagyon kell vigyázni. De én úgy tudom, hogy azért, ha jól tudom, füreden, nagyon remélem, hogy nem ilyen van. Viszont úgy hallottam, hogy van más is. Először még annyit hadd olvassak el, hogy Korintusiakhoz írt első levélnek a 12. fejezetében az előbb idézett szövegből szeretnék egy rövid részt olvasni. Kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok, ha a dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt törül valamennyi. Na hát ez megy a legkevésbé. Hogyha véletlenül tudom a helyemet, tudom a gyülekezetben a helyemet, de a másiknak van valami jó az életében, vagy valami dicsősége, te adj Isten, kap még egy tisztséget is a gyülekezetben, hát azzal együtt nem annyira biztos, hogy tudok körülni. Hát ez is egy nagy probléma lehet. És mikor Pál apostol Krisztus testeként, tagjaként ábrázolja a hívőket, akkor nagyon találó dolgot tesz, és pontosan azt mondja, hogy az emberi testnek minden egyes kis porcikának megvan a nagyon fontos szerepe. És senki sem végezheti el azt, amit Isten neki szánt. Ezt meg kell tanulnunk akkor is, amikor azt gondoljuk, hogy ezt én is meg tudnám csinálni, nehogy már ő tegye. Igen, nézzünk körül. Vannak a gyülekezetben, én azt gondolom, a Füred gyülekezetben is, talpra esett, tetrekész emberek. Legyen az idős, legyen az fiatal. Ha valaki úgy érzi, hogy ő szeretne gyülekezeti tisztséget kapni, akkor biztosan kapni is fog, ha a Jóisten is annak látja, hogy ő kapjon. Hogyha valaki megkapja ezt a gyülekezeti tisztséget, vagy ezt a funkciót inkább úgy nevezem, akkor szerintem az a helyes, hogyha azt érezzük, hogy jól van ez így. Ha a gyülekezettől megkapja a megbízást, akkor örüljünk annak a tisztességnek, ami illetőt éri. A másik, amit szeretnék talán problémával mondani, inkább azt hallottam, hogy, és remélem megbocsátok Tominak is, amikor megbeszéltük ezt, azt mondta, hogy Füreden inkább mindenki visszakozna a tisztségtől. Itt elsősorban talán a gyülekezet vezetésről van szó. De én nem akarok ebbe belefolyni, csak annyit elmondani erről, hogy egy nagyon komoly feladat, az biztos. Mindenki, aki már ezt tapasztalta, az tudhatja, hogy itt igenis nehéz dologról van szó. A gyülekezet vezetése nagyon-nagyon fontos. De ne gondold azt, hogy nem vagy rá alkalmas. És most tényleg visszatérek arra a kérdésre, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy rád van szüksége. És azt mondja az élet bármelyik területén, hogy rád van szüksége. Mered neki azt mondani, hogy nem, Uram? És nem félelem miatt mondom ezt. Mered azt mondani, hogy nem, és köszönöm, nem vagyok alkalmas? Szabad azt mondani erre, hogy nem vagyok alkalmas, Uram, én nem megyek? Jézus Krisztus elhív. És el lehet kezdeni sorolni a vét vagy valós indokokat, hogy most miért nem vállalom el a feladatot. De odáig vezethet, hogy valóban visszautasítjuk ezt a felkérést. És elfelejtjük azt, hogy Jézus Krisztus bízott meg. A gyülekezet, ha jól tudom, még itt nem volt kihirdetve semmi, ugye? Jól mondom? Ha a gyülekezet azt mondja, hogy így döntött, akkor tételezzük már azt fel, hogy Jézus Krisztus is ott volt, és a Szentlélek is ott volt, és akkor, amikor ők döntöttek, és valakit megjelöltek, akkor tételezzük fel azt, hogy Jézus Krisztus volt az, aki kijelölt téged, és megjelölt. És most mindenkinek csak a szívére helyezem, és tényleg maradjon a kérdés költői. Szabad azt mondanunk, hogy nem, nem vagyok rá alkalmas erre a feladatra. És álljunk meg egy pillanatra, hogyha megtörténik egy gyülekezeti szavazás, akkor mondhatjuk azt, hogy hol szeretném, ha a gyülekezetnek legalább a 90%-a támogatna. Hát nem ez a demokrácia. De a demokrácia az hogy hangzik? Egy szavazás mikor érvényes?
50+1.
Köszönöm. Így van. 50% plusz egy szavazat, igaz? Hát onnantól kezdve a másik 49%-nak az a dolga, hogy elfogadja ezt. És ő is azt vegye, úgy vegye, hogy igenis Jézus Krisztus mondta ezt nekünk. Jó? Ezzel gondolom nincsen problémai. Hadd mondjak egy történetnek, de amikor az ember kevésnek érzi magát. Természetesen a történetek általában amerikai játszódnak, a gyereknek inkább magyar neveket mondtam, de mindegyiket amerikaiként olvasom. Dave volt a középiskolában a legkisebb fiú az osztályban, és 150 centis magas volt, úgyhogy volt vagy 45 kiló, de a pehely súlyú birkózó kategóriában ő nagyon-nagyon jól megfelelt ennek, és hát egész jól birkózott ez a kisfiú, és odáig jutott, hogy egyszer beválogatták az iskola válogatottjába, mert jó eredményeket ért el. A nagy-nagy vágya az volt, hogy egyszer kapjon egy olyan iskolai zakót, ha már láttatok ilyen amerikai filmeket, akkor tudjátok, a sportolóknak van ilyen sportoló zakót, amire rajta van az iskolának, meg az emblémája, az ő neve, meg az, hogy ő egy jó sportoló. És egy ilyen felcímkézett, egy meghímzett zakót szeretett volna a saját nevével, és ez volt a nagy-nagy vágya. De aztán sajnos nem sikerült az első éve valami fényesen, mert az első 6 mérkőzéséből, az ilyen válogatott meccséből 6-szor kikapott. Úgyhogy sajnos 6-szor került, 2 vára fektették, és ő került alulra a szőnyegen. És az volt az álma, hogy egyszer nagyon nagy birkózó lehessen, és hogy megkapja ezt a sportoló betűt. De nem nagyon sikerült neki ez, és úgy látta, hogy nem fog menni. Ahányszor beszélt az álmáról, minden barátja mindig csak nevetett, és látták azt, hogy nem fog neki sikerülni. Viszont volt egy valaki, aki nagyon bízott benne, és ez nem más volt, mint a nagymamája. A nagymamája, amikor Dave beszélt az eredményeiről, akkor azt mondta neki, nem számít az, hogy te nyersz, vagy sem, hanem az számít, hogy, és az sem számít igazából, hogy megkapod a betűt, hanem csak az számít, hogy megteszed mindent, amit úgy gondolt, hogy tőled telik. De Dave elhatározta, hogy egyre jobb birkózó lesz. Aztán lement a konditerembe, hogy növelje az erejét, és a sportpályára, hogy az állóképességét is növelje, és egyre többet edzett, de mégiscsak aki egyedül hitt benne, az a nagymamája volt. Ha hányszor találkoztak, akkor mindig emlékeztette arra, hogy imádsággal bármilyen munkát el lehet érni, bármilyen eredményt el lehet érni. És aztán egyik nap egy komor délután Dave nagymamája meghalt, és Dave nagyon vigasztalhatatlan volt ekkor, és azt gondolta, hogy a nagymamá soha nem fogja meglátni azt, hogy ő megkapja ezt a zakót, vagy ezt az öltönyt, és a rajta a nevét, meg a betűt. És abban a szezonban egy nagyon eltökélt Dave-vel találkoztak az ellenfelek, és az első 10 meccséből 9-et megnyert, úgyhogy ő fektette 2 vára az ellenfeleket. És amikor eljött így a szezonnak a fele ezek után, a meccsek után, akkor az edzője oda hívta hozzá, és tudatta vele azt, hogy meg fogja kapni ezt a középiskolai betűt, és az ő felvart, szép, hímzett zakóját. És akkor már nagyon boldog volt ez a Dave, csak arra gondolt, hogy bárcsak a nagymamája is láthatta volna azt, hogy ő kapott egy ilyen elismerést. És akkor az edző elmosolyodott, amikor ezt elmondta neki, és átnyújtott neki egy borítékot. És a borítékban az állt, hogy kedves Dave, tudom, hogy sikerülni fog. Félretettem $100 az iskolai zakóra neked, amire kitűzheted majd ezt a betit. Remélem, büszkén fogod viselni, és nem felejted el, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Gratulálok, Nagyi. És amikor Dave elolvasta ezt a levelet, akkor az edző után a háta mögül elővett egy zakót, amivel fel volt varva az ő neve, meg ez a betű, és hogy ő is nagy sportoló lehet. És akkor megértette, hogy a nagymamája már előre tudta ezt. Tudjátok, Jézus Krisztus, amikor megbíz, akkor ő hisz benned. Amikor elhív téged, és azt mondja, hogy legyél az ő gyermeke, akkor is bízik benned. És amikor a gyülekezetben szeretne adni egy tisztséget, bármi is legyen az, vagy egy feladatra szeretne hívni téged, akkor is bízik benned. És ő még akkor is bízik, ha többiek nem. És akkor is, hogyha te magadban nem bízol. Ha kitalálod azt, vagy nem is kitalálod, hanem úgy véled, hogy nem vagy alkalmas a feladatra, vagy nehézségek vannak a feladatban. Ő akkor is bízik benned. És szeretnék olvasni egy biblia szöveget még továbbiakban is annak kapcsán, hogy erősödjünk is meg. A Máté 10. fejezetéből az első 4 vers. És előszólítván 12 tanítványát, hatalmat ad a nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget. A 12 apostol nevei pedig ezek, ugye elolvastam már ezeket, és a neveket most nem is olvasnám. Szépen sorba fel van sorolva minden, és bizony szerepelnek ezek a nevek, és a te neved is rajta szerepel. Azt mondja, hogy hatalmat ad azoknak, hogy óriási, csodálatos dolgokat tegyenek. Ez egy olyan ígéret, amit nem gondolhatunk, hogy hát nem vagyok rá képes, nekem nem megy. Ő azt mondja, hogy óriási, vele együtt mindent meg tudsz tenni, mert bízik benned. És hogyha valaki azt gondolná, hogy hogy folytatja itt, amikor felsorolja a tanítványok neveit, csak azért, ha valaki azt gondolná, hogy mégsem megy ez, vagy azért eleve nagyon nagy mély víz az egy füredi gyülekezetben tevékenykedni, azt gondolom, hogy minden gyülekezetben bármilyen tevékenységet végezni. Nagyon nagy mély víz, és bizony nagyon felelősségteljes feladat. És nehéz is valóban. Azt írja tovább az 5. verstől. Ezt a 12-t küldé ki Jézus, ugye a neveket már nem mondtam el, és megparancsolá nékik mondván, pogányok útjára ne menjetek, és samaritánusok városába be ne menjetek, hanem menjetek inkább Izrael házának eltévedett juhaihoz. Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván, elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket üzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. És képzeljétek el, hogy ott állnak a tanítványok, amikor elhívta őket, még semmi ilyenről nem volt szó. Nem tudtak poklosokat gyógyítani, nem tudtak halottakat támasztani, hogy tudtak volna, hát semmit. És képzeljétek, kapnak egy ilyen feladatot, ami borzasztóan meghaladja a képességüket. Nagyon-nagyon. De Jézus nagyon okosan azt mondja nekik először, nem rémisztő őket, nem menjetek el az ellenséghez, nem kell elmenni a pogányok útjára, nem kell elmenni a samaritánusokhoz, bár ő is oda ment aztán, de nem kell elmennetek, hanem először menjetek Izrael házához. Azért kezdjétek a könnyen feladattal, és meg fogtok erősödni, azt mondja. Hogyha észreveszünk ezt így, ahogy Jézus elmondja, akkor látjuk azt, hogy utána később leírja, hogy gyógyítsatok betegeket, ugye az már a végállomás, az már majd a munkának a vége felé, akkor hát nem is időben, de legalábbis megerősödve kell ezt megtenni. Ha Jézus elhívta őket, akkor arra hívta el elsősorban, hogy legyenek vele. És aztán majd meg fogják tanulni, és a vele levő szolgálatban megerősödnek, és meg fogják tanulni azt, hogy hogyan kell azokat a nagyon komoly, nehéz feladatokat megcsinálni. Nem azzal kezdte, hogy rögtön az 5000 ember vendégeljétek meg, bár ugye azt mondta nekik, hogy adjatok neki enni. De aztán ő megtette a csodát, és megtette helyettük. Aztán a későbbiekben a tanítványok is alkalmasak voltak erre. Olvassuk az apostolok cselekedeteiben nagyon sok helyen, ahol betegeket gyógyítanak, sőt, halottakat támasztanak, bizony. Tehát olyanra képesek lettek, amire ők maguk se gondolták volna. Tudta Jézus, hogy eljön az az idő. Eljön az az idő. És lehet, hogy nem most van az, de eljön az az idő. És azért adta ezt a feladatot nekik. Lehet, hogy valaki először, amíg gyermek a hitben, vagy amikor az elején jár a pályának, akkor még nem képes erre. De Jézus Krisztus tudja nagyon jól azt, hogy edzéssel, ami pedig nem más, mint a vele való együttlét, edzéssel sok mindenre viheti az ember. Legyünk egyre terhelhetőbbek. És meg fogjátok látni azt, hogy bizonyos statisztákból azok a tanítványok is statiszták voltak eleinte, sőt, egészen addig statiszták voltak, amíg Jézus Krisztus itt volt a Földön, igaz? Akkor léptek elő főszereplővé, amikor már megerősödtek. Nem így kellett volna történnie, hát ők voltak talán a hibásak ebben, hogy nem sikerült Jézus életében még nekik nagy dolgokat művelniük, de a későbbiekben megvalósult ez. Mert hogyha Jézus Krisztus hív, és azt mondja, hogy gyere velem, akkor ő meg is adja az erőt ahhoz az úthoz. És hogyha azt mondja, hogy a gyülekezet, mint Krisztus teste, hogy van egy feladatod, legyen az a legkisebb feladat, ugye? Azt gondoljuk, hogy a kis új perce nincsen szükség, ismerjük, ugye? Meg, hogy talán vannak olyan testrészek, amik elhanyagolhatóak, nincsenek. A gyülekezetben mindenkire szükség van, még azokra is szükség lenne, akik most nem ülnek a sorok között. Még ők is a gyülekezet szerves része. Mindenkinek szükség van, és mindenkinek feladata van. És ami nagyon fontos, hogy ugye egy nagyon érdekes kérdés, amikor egy amerikai intézmény, amelyik az intelligenciát vizsgálta, akkor elhatározta azt, hogy az IQ teszteket meg fogja íratni különböző népcsoportokkal, hogy lássák azt, hogy egyes belterjeszt népcsoportok hogyan tudják ezt megoldani, és mennyire intelligensek ott az emberek. És elérkeztek az indián közösséghez is, és az indiánoknak azt mondták, hogy ez lesz a feladat. Most eléjük tettek egy IQ tesztet, és azt mondták, hogy oldjátok meg. És akkor az indián azt látták, hogy ahogy elkezdődött, az indiánok összecsoportosultak, és elkezdték megbeszélni a feladatokat. És aztán, hogy félreértettétek a feladatot. Nem erről van szó, hanem arról, hogy itt nem szabad, mindenkinek a saját intelligenciájára vagyunk kíváncsiak, egyesével kell megoldanotok a feladatot, nem vehettek segítséget igénybe. És akkor az indiánok felháborodtak, és azt mondták, hogy hát ezt nem értjük. Hát nem az a kérdés, hogy egyenként mennyit tudunk, hanem azt, hogy közösen meg tudjuk oldani a feladatot. És ez így van a füredi gyülekezettel is. Nem az a kérdés, hogy egyenként ki mit tud csinálni, hanem az, hogy közösen, minden egyes taggal együttműködve a füredi gyülekezet mire képes. És én azt gondolom, hogyha Jézus Krisztus megbíz, megadja hozzá az erőt is mindenkinek, és bízzatok magatokban. Mert ez a valóban nagyon nagy kiváltság, de egy szent dolog ez tényleg, hogy Jézus Krisztus elkülönít erre a szolgálatra benneteket. És bizony mindenkinek az a feladata, hogy segítse a másikat. És együtt a gyülekezet nagyon sok mindenre képes. És még hadd mondjak még erősítésnek el egy történetet, és aztán tényleg befejezem. Azt gondolom, hogy együtt testként mindenre képesek vagyunk, és ha megértjük és elfogadjuk, akkor a Jóisten is mellénk áll természetesen. Egy legenda elmondja azt, hogy mi történt azután, miután Jézus földi élete után visszamegy a mennybe, és visszatérve magán viselte a földi zarándok útjának a jegyeit, a kereszten szenvedett jegyeket, és Gábriel alkalmával oda ment hozzá, és azt mondta, Mester, bizonyára nagyon megszenvedték egyetlenül emberként odalent. Azt mondja Jézus, igen, valóban így van. És folytatta Gábriel, most már tudják az emberek, hogy mennyire szereted őket, és hogy mi mindent megtennél értük. Azt mondja Jézus, nem, még nem sajnos. Most még csak egy maroknyi ember tudja ezt Palesztinában. Akkor Gábriel nagyon zavarba jött, és azt mondja, de hát akkor végül is mit tettél, hogy tudomására hozd az embereknek, hogy mennyire szereted őket. Azt mondja, most megkértem Pétert, Jakabot, Jánost, és még egy jó pár embert arra, hogy beszéljenek rólam, és azok, akik hallják majd ezt a dolgot, azok majd továbbadják, és beszélnek más embereknek, és így fog eljutni az egész világra az a dolog, amit tettem értük. Így végül az egész emberiség hallani fog róla. Gábriel összeráncolta a homlokát, és azt mondta, hogy tudta, hogy az emberek nem igazán megbízhatók. Azt mondta, igen, de mi lesz akkor, hogyha Péter, János, Jakab és a többiek, akiket elsoroltál, belefáradnak? Mi lesz akkor, hogyha a következő nemzedék, akik jönnek utánuk, majd elfelejtik ezt továbbadni? És mi lesz akkor, hogyha majd lesz a 20. meg a 21. század, és az emberek pedig túl elfoglaltak lesznek ahhoz, hogy beszéljenek másoknak. Más tervet nem készítettél? Kérdezte Jézust. És azt mondta, Jézus, nem. Más tervem nincs. Én bízok bennük. És tudjátok, ez így van. Jézus Krisztus bízik bennünk. És tudja azt, hogy mi képesek vagyunk rá. Még akkor is, hogyha magunkat nem látjuk annak. És tudja azt, hogy mire vagyunk képesek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyülekezettel együtt van Jézus Krisztus, és együtt él és mozog. Mert a gyülekezet Jézus Krisztus teste. És ez egy fantasztikusan nagy, felemelő dolog. És ha Jézus Krisztus teste egy feladatot ad neked, akkor higgyél abban, hogy együtt ezt sikerül megvalósítani. Ha Jézus Krisztus elhív, lehet, hogy nem egy gyülekezeti tisztségre, de csak arra, hogy élj vele, akkor lehet, hogy nehéznek tűnik, és lehet, hogy egy kicsit hosszúnak az út, de bízzál abban, ahogy ő is bízik benned, hogy sikerül megvalósítani vele a feladatot. Azt mondta Jézus, hogy más terve nincs. Nincs más terve Füred városára, hanem a füredi gyülekezet a terve. Én azt gondolom. És nincs más tervben a szomszédokra, hanem ti vagytok, akik mellettük éltek. Nincs terve Jézus Krisztusnak más, csak nem is tud mással tervezni, csak hozott anyagból tud dolgozni, szoktuk mondani. Az a hozott anyag, azok ti vagytok. Ti vagytok egy megtisztelő feladatnak a részesei. És én nagyon hiszek abban, hogy a füredi gyülekezet sok mindenre képes. Hiszek abban, hogy a füredi gyülekezet megállja a helyét mindenhol. Bárki is legyen a választásnak az eredménye, hiszem azt, hogy Jézus Krisztus mindenkinek erőt tud adni. És tudjátok, azért nagyon fontos ez, mert Jézus Krisztus valamikor, mindannyian szent emberek vagyunk, ezt már sokszor hallottátok, mert Jézus Krisztus valamikor mindannyiunkat elhívott. És azt mondta, hogy gyere velem, és élj velem, mert ez lesz a jobb és könnyebb út. Akkor is igent mondtatok, nem? Mert igen, lehetne mást mondani Jézus Krisztus szavára, hívó szavára? Szerintem nem. Én azt kívánom nektek, hogy érezzétek így. Érezzétek mindig megtiszteltetésnek azt, hogyha Jézus hív. Hogyha veletek szeretne tölteni egy kis időt, és azt mondaná, hogy megerősíteni szeretne benneteket. Meg fog erősíteni, és bízik bennetek. Soha ne felejtsétek el. Sokkal jobban bízik, mert jobban szeret mindennél benneteket. És ez a legfontosabb, és ezért szerettem volna a szívetekre helyezni ezt. Adja meg a Jóisten, hogy így tudjunk gondolkodni mindannyian, beleértve engem is, hogy Jézus Krisztusnak a testének a tagjai vagyunk. És egy nélkülözhetetlen tagjai vagyunk. Adja meg mindannyiunk életében, hogy ezt megérezzük. Amen.